híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem ma este itt a Trend FM-en Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét, köszöntöm a hallgatókat!
Eredetileg úgy képzeltem, hogy egy ilyen bemutató, bevezető résszel kezdünk, aztán arra gondoltam, hogy inkább jobb az, hogyha valami aktuálishoz kötjük a mai műsort, mert csak azért is, mert ugye nem olyan régen, február végén fogadta el a parlament a hulladéktörvényt, és szerintem azért ez sokkal izgalmasabb, mint ha most elkezdenénk arról beszélni, hogy miért jött létre a szervezet, meg hogy mivel foglalkoznak, de hát tulajdonképpen a hulladékkal is, nem?
Így van, hát a hulladékkezelés kérdése az ezer szálon kapcsolódik a klímaváltozás kérdéséhez is, ugyanis a hulladék gyártása az nem jelent más, mint olyan anyagoknak, olyan termékeknek a gyártását, ahol valami fajta energiavesztesség lesz a végén, hiszen a hulladék a sok esetben ugye egy legyártott anyag után nem hasznosított, sok esetben másod nyersanyagként vagy másod alapanyagként még hasznosítható anyagnak az elpazarlása. És hát az egész hulladéktörvénynek a koncepciója az onnan ered, hogy Magyarországon az egyfőre jutó hulladéktermelésben, a kommunális hulladéktermelésben meglehetősen előkelő helyen állunk az Európai Unión belül, viszont az újrahasznosítás mértékét tekintve elmaradunk az európai átlagtól. Magyarországon 34-36% körül van a kommunális hulladéknak az újrahasznosítási aránya, és az európai átlag az 48%. És hát mi vállaltunk különböző kötelezettségeket, hogy ez 2025-ig, 30-ig, 35-ig milyen mértékeket fog majd ölteni, most szigorúan csak a kommunális hulladékról beszélve, és hát a hulladéktörvény az gyakorlatilag ezt a célt segíti. Több aspektusa is van. Az egyik az az, hogy nyilván a hulladék kérdésnek talán a legszemetszúróbb problematikája az illegális hulladéklerakás. Az egyik passzus, ami erre kitér, az ezt próbálja szankcionálni. Eddig szabálysértés és különböző címszó alatt lehetett ezt bírságokkal szankcionálni, most már valós letöltendő szabadságvesztéssel is sújtható az, aki illegális hulladéklerakást végez. A másik nagyon előremutat az, hogy az eddigi lineális gazdasági modellről, ami gyakorlatilag nem jelent más, mint hogy kitermelünk egy alapanyagot, legyártunk egy terméket, azt forgalmazzuk, azt használjuk, és utána abból hulladék keletkezik. Most ebből a modellből megpróbálunk elmozdulni egy körforgásos gazdasági modell felé, ami azt jelenti, hogy a gyártást, használatot követően egyrészt megpróbáljuk meghosszabbítani az életútját ezeknek a termékeknek, ameddig csak lehet használjuk őket, és a tervezett elavulást azt...
Jó, erről akarok mindenképpen beszélni, majd ez nagy mániám nekem, de még akkor, hogyha most itt belevágtam már, akkor azért térjünk oda vissza, hogy a Klímapolitikai Intézetnek mondjuk volt-e dolga ezzel a törvénnyel előkészítésben? Nagyon nem lehetett, mert nem olyan régi intézetről van szó.
Így van, még 2020-ban lettünk illetve hívva, és hát 2021-től fejtünk ki nagyobb aktivitást. A törvény előkészítésében nem vettünk részt, viszont annak a véleményezésében és kommunikálásában, a nevezzük úgy, hogy a közérthetővé tételében abban nagyon aktív szerepet vállaltunk. És hát gyakorlatilag az intézet, hogy mit is csinál, gyakorlatilag nagyon sokrétű tevékenységet végzünk. Végzünk, nevezhetjük ezt úgy, hogy politikai tanácsadást, tehát kapcsolatban állunk a különböző szaktárcákkal, háttérintézményekkel.
De mondjuk ezért is kérdeztem azt, hogy mennyire folytak bele ebbe a munkába, mert gondoltam, hogy azért leginkább ez lehet a célja egy ilyen intézetnek. A kutatásokat már olvastam, és majd beszélünk is ezekről a kutatásokról. Akkor tulajdonképpen elsősorban tanácsadó szervezet, vagy elsősorban egy népszerűsítő szervezet, tehát a környezetvédelmet, a klíma tudatosságot kommunikáló szervezet akarnak lenni, vagy ez a célja, hogy ezek legyenek, vagy a kettő együtt, vagy még ezen túl millió más küldetésük is van.
Ugye mi think tank vagyunk, ami magyarra fordítva agytrözt, amit annyira nem szeretek, ez nem egy jó kifejezés, és amikor valaki megkérdezi, hogy mit csinál a Klimapolitikai Intézet, akkor én azt szoktam mondani, hogy alapvetően három tevékenységet végez. Az egyik, amiről már beszéltünk, hogy angolul ezt tudják, hogy policy analyst, tehát hogy ilyen különböző kormányzati döntéshozatali folyamatoknak az elemzése. Ez az, amit mi végzünk, és ebben tanácsot is adunk a különböző szervezeteknek és adott esetben képviselőknek, döntéshozóknak is. Ez az egyik tevékenységünk. Ez kevésbé látható, de nagyon fontos, és az egyik legmarkánsabb része az intézet működésének. A másik, amit már ön is említett, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy vannak azok a kutatások, amik a mélyre fúrnak, és mélyre mennek le, és mi ezzel ellentétes folyamatot végzünk, mi felszínre hozunk kérdéseket. Olyan kérdéseket, amit azt gondoljuk, hogy a közvéleményben kevés szót kaptak, kevés hangsúly volt rájuk fordítva, de azt szeretnénk, hogy nagyobb hangsúly legyen rájuk fordítva. Az adott esetben nyilvánvalóan lehet egy éppen politikai vagy közbeszédet meghatározó aktualitás is, amit mi elkezdünk szétszincálni, beszélni róla, beemelni adott esetben különböző diskurzusokba, de olyan témák is lehetnek, amikről egyáltalán nincs szó, mint például a tervezett elavulás kérdés volt, hogy nem nagyon lehetett róla hallani, sőt, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, akkor többen is említették, hogy ez nem valami fajta ilyen városi legenda, és nem.
Hát de ez egy érdekes dolog, és ha már így fölhozta, akkor én le is ragadnék ennél a pontnál, mert engem ez nagyon izgat. Mert hogy nagyon régóta izgat. Egészen visszamennék még a múlt század végére, ami ugye most már, ha akár is számolom, ha csak nagyon minimálisan számolom, több mint 20 éve volt, de mondjuk, ha ugye a 90-es évek elején megyünk, az meg van majdnem 30, hogy akkoriban kezdett feltűnni a jobbmódú ismerőseimnek, hogy az addig ilyen elnyűhetetlennek tartott prémium kategóriás autók egyszer csak, hát hogy mondjam, határidőre romlottak el. És akkor ők hát örjöntek, és utána többektől hallottam ezt, hogy a legnagyobb, legtartósabbnak vélt márkáknál ez működik. Csak aztán közben mindig jött erre a válasz, akármikor megkérdeztem erről, mondjuk itt akár a stúdióban is négy szem közt egy vállalatvezető, mindig mondta, hogy hát ez lehetetlenség, hát mindenki a jó hírét őrzi. Tehát akkor önök most már ezzel komolyan, mint ténnyel foglalkoznak.
Igen, nevezzük úgy, hogy mint jelenséggel, mi nem szeretnénk ráhúzni ezt minden gyártóra, minden márkára, de a jelenség az létezik. Gondoljunk például a fast fashionre, mint jelenségre. Gyakorlatilag az nem szól másról, mint azok a ruhadarabok, amiket adott esetben korábban évekig elhordtunk, azok most ilyen egynyári ruhadarabként futnak. Ott még talán annyi korrektség van a gyártók részéről, hogy ők nem is állítják magukról, hogy ezek több évig használható termékek, de hogyha mondjuk egy nagyon híres elektronikai és szoftvergyártó céget említenék, akkor 2017-ben volt egy botrány, ahol olyan szoftverfrissítésekkel lassította a saját gyártmányait, ami után tömegesen cserélték be a felhasználók ezeket a termékeket, és vásároltak helyette újakat. Tehát ez például egy tipikus eset ennek. Vagy amit ön is említett, hogy bizonyos termékek, azok ha nem is határidőre, de bizonyos kilométer után, vagy bizonyos használati fok után elromlanak a mosógépek, a különböző háztartási elektronikai eszközök. Ezek a jelenségek, ezek léteznek, és olyannyira léteznek, hogy például az Európai Uniós jog és a hazai jog is szabályozza, hogy ezt a gyakorlatot föl kell számolni. Tehát, hogy ezzel próbál megküzdeni a jogalkotó is, próbál megküzdeni a fogyasztó is, és közben nyilván az ipari szereplők döntően azok, akik ezt alkalmazzák, hogy próbálják ezt elkenni, hogy hát maga a jelenség se létezik. De most azért a hétköznapi tapasztalat ennek ellentmond.
Szóval ezek szerint akkor létező dologról van szó, és mindenki foglalkozik vele, de mit lehet itt tenni? Mert ugyanakkor a gyártóknak meg az egy jogos kifogása lehet, hogy azt mondják, hogy hát ők nem tervezik ezt. Az egy más kérdés, hogy úgy költséghatékonyabb, ha így gyártják.
Igen, világos. Az egyik aspektus ennek a kérdésnek egyébként, amit már most is említettünk, hogy hamar romlanak el ezek a termékek, vagy állnak használhatatlaná. A másik aspektus, amit eddig még nem említettünk, az, hogy hamar avulnak el ezek a termékek, és például úgy vannak tervezve, hogy ne lehessen bővíteni mondjuk okostelefonokat, ne lehessen olyan frissítéseket alkalmazni rájuk, vagy ne lehessen úgy átalakítani, nem tudom, különböző megoldásokkal ezeket az eszközöket, hogy azokat ne kelljen szükségszerűen eldobni. Na most ezek mérnökileg megoldható kihívások lennének, de a gyártók erre nem törekednek, hiszen nekik az az érdekük, hogy minél többet tudjanak eladni új termékekből. Sőt, sok esetben azt mondják a gyártók, hogy hát igazából ez a fogyasztók érdeke, hiszen azzal, hogyha gyorsan cserélődnek ezek a termékek, azzal innovatívabbak is lehetnek, és az innovációt is segíthetik. Na most ugye erre pedig a kutatások egy másik része azt mondja, hogy hát igen, de a mérnökök azok a tulajdonosi érdekeket veszik figyelembe, és például a mérnöki innovációk is abba az irányba mutatnak, hogy ezek minél gyorsabban cserélődjenek ezek a termékek, nem pedig abba az irányba, amit a fogyasztók egyébként szeretnének, hogy ezek minél tartósabbak legyenek. És amikor azt mondják a gyártók, hogy azért is a fogyasztók érdeke, mert így olcsóbbá válik a termék, és igaz, hogy gyorsabban kell cserélni, de egységnyi termékre jutva az egységár az csökken, akkor viszont meg lehet nézni például azt a közvéleménykutatást, amit mi végeztettünk, ahol azt mondják a fogyasztók, hogy ők inkább fizetnének többet, csak ne kelljen olyan sűrűn cserélni ezeket a termékeket, kifejezetten az elektronikai eszközöket.
Nekem egyébként kedvenc történetem az, hogy azért veszik a drágábbat, mert hogy az mennyivel tovább használható, és mondja ezt egy olyan ember, aki egyébként évente biztos, hogy lecseréli az adott terméket, mert igen, hogy nem trendi egyébként már. Tehát, hogy ezek ilyen érdekes kérdések, de feloldható ez az ellentmondás? Mert egyébként most tegyük a szívünkre a kezünket, nagyjából mondhatnánk, hogy a kormányzatnak is az az érdeke, hogy gyorsan cserélődjenek, több adóbevétel keletkezik ebből. Végig lehet vinni, hogy ha több új termék van, azt többször el lehet adni, ott több munkahely keletkezik, stb. Stb. De végig lehet vinni, hogy végül is akkor ez jó. Csak hát keletkezik egy halom szemét.
Hát a kérdés az, hogy mi az üzleti modell. Hogyha az az üzleti modell, hogy olcsó termékeket tömeggyártunk, akkor valóban az az érdek, hogy minél többet gyártsunk. Ha az az üzleti modell, hogy inkább tartósabb termékeket nagyobb áréssel és nagyobb áron is nyilván gyártsunk, az adóbevétel nem feltétlenül fog csökkenni. Ez az egyik. A másik az, hogyha lehetővé teszik ezeknek a termékeknek mondjuk csak a visszavételét a fogyasztóktól, és azt újra valamilyen körforgásos gazdasági modellbe szétbontjuk alkatrészeire, vagy akár alapanyagjára is újrahasznosítjuk, akkor azzal is munkahelyeket teremtünk, és végső soron nem biztos, hogy több munkahely szűnik meg, mint amennyit létrehoztunk ezzel az új gazdasági modell. Az Európai Unió számításai szerint a munkahelyek száma így pozitív irányba mozdulna el.
Hát csak kérdés, hogy milyen típusú munkahelyek? Mert ugye ez a másik kérdés itt ezzel a dologgal, hogy amikor az innovációt állítjuk szembe mondjuk a fizikai munkával, vagy az úgynevezett kis hozzáadott értékű munkával, akkor itt megint úgy tűnik, hogy ellentmondás van. De hogy akkor egy kicsit lépjünk tovább, hogy egyébként ezzel a problémával és egyébként más problémákkal kapcsolatban is a klímapolitikai intézetnek mi a dolga? Most túl azon, hogy persze földobja ezt a témát, és ez egy fontos téma, ha már gondolkodunk rajta, az önmagában segítség.
Alapvetően, hogyha maradunk például a tervezett elavulás témájánál, ennél az elsődleges célkitűzésünk az az volt, hogy beemeljük a köztudatban magát a jelenséget, és felhívjuk a figyelmet arra, sok esetben a döntéshozók figyelmét is arra, hogy ez egy olyan probléma, ami kezelendő, és amikor például most a COVID utáni gazdaság újratervezéséről gondolkodunk, és itt döntéseket hozunk meg, akkor ebbe az irányba szülessenek meg a döntések. Nagyon sok olyan háttérbeszélgetésen vagyunk túl, nagyon sok olyan nevezzük tanácsadásnak, informális vagy formális tanácsadásnak, ahol ezeknek az eredményeit például a különböző közvéleménykutatásoknak az eredménye, különböző tanulmányaink eredményét föl tudtuk használni, és tudtunk például javaslatokat tenni, hogy ebbe vagy abba az irányba érdemes elmozdulni. A klímapolitikai intézetnek, ugye, mint említettem, gyakorlatilag ez a két tevékenység, a felszínrehozás, meg a mélyrefúrás itt ebben a pillanatban találkozik. És hogyha megengedi, még itt rákanyarodnék a harmadikra, amiről nem volt lehetőségem beszélni, az pedig az edukáció, ami nem a médián keresztüli edukáció, hanem sok esetben mondjuk a rendezvényeknek a megtartása, illetve a diákokkal való közvetlen kapcsolattartás. Mi ugyanis diákokat is oktatunk. Van például egyetemi kurzusunk a Matthias Collins kollégiumban, ami kifejezetten a klímapolitika fenntartatóság témakörét járja körül. Foglalkozunk középiskolás diákokkal, és próbáljuk azt a szemléletet átadni nekik, hogy itt nem elég csak idézőjelben környezettudatosnak lenni, hanem az adott szakmát kell nagyon jól érteni, aki ki mihez ért, ha valaki mérnök, akkor azt, hogyha valaki szociológus, akkor azt, és erre kell rápakolni azt a környezettudatos szemléletet, mert engedje meg, hogy egy ilyen népi aforizmát idehozzak, hogy ki minek nem mestere, hóhíra annak, van ez a népi bölcsesség, tehát hogyha önmagában csak nagyon lelkesen környezettudatosak akarunk lenni, akkor sok esetben több kárt is okozhatunk, mint amennyi hasznot hozunk. Éppen ezért mi azt a szemléletet képviseljük, és a diákoknak például kifejezetten ezt a tanulságot szeretnénk átadni, hogy a saját szakmájukban kell nagyon jó szakembernek lenni, abban nagyon elmélyülni, és ezen fölül kell érzékenynek lenni a fenntarthatóság iránt.
Van még egy kis időnk a hírekig, és én ezt felhasználnám arra, hogy akkor ugorjunk egy nagyot. mert óhatatlanul felmerül az emberekbe a kérdés, hogy és mi a helyzet a gyártókkal, a vállalatokkal. Velük van dolguk, vagy ez nem az önök dolga, hogy a velük való kommunikációt megindítsák, hiszen arra vannak más szervezetek, az önök dolga az, hogy felhívják a figyelmet. És inkább ilyen fogyasztóvédőként lépjenek fel.
Van feladatunk, ha már a fogyasztóvédelmet említette, például a gazdasági versenyhivatallal is kapcsolatban állunk, a zöldre mosás témájában ott például volt is egy együttműködés, és ezt tervezzük is folytatni. De egyébként több piaci szereplővel is kapcsolatban vagyunk, hogyha most csak egyet szeretnék megemlíteni, az MVM csoporttal például kapcsolatban vagyunk, ahol több olyan projekt is van, amiben igyekszünk egymást erősíteni, fogalmazunk így. Ők nagyon sok olyan piaci tapasztalatot tudnak hozni, például a Mobility Kft., ami az e-mobilitás témájával foglalkozik, a különböző ilyen töltőhálózat telepítés és hasonlók, ahol például ők foglalkoznak egy olyan piaci szegmenssel, ami nekünk érdekes, mi pedig olyan tudást tudunk behozni, ami nekik érdekes, tehát törekszünk ilyen együttműködések kialakítására, és több ilyen együttműködésünk van is. Mi nem egy piaci alapú tanácsadó cég vagyunk, tehát ezt azért le kell szögezzem, hogy mi alapvetően inkább ebbe a policy irányba orientáljuk magunkat, de természetesen nem zárkózunk el az elől, hogy cégekkel is együttműködjünk.
És akkor ezek szerint elsősorban az állami cégekkel, és főleg az energetikával foglalkozó cégekkel vannak kapcsolatban?
Nem kizárólagosan, ezt csak azért említettem, mert ez talán, hogy mondjam, inkább publikus. Azok, amik nem ilyenek, azt most így nem citálnám ide.
Természetesen. És bár egy elfogadott törvénnyel kezdtem ezt a műsort, ezt a beszélgetést, és annak apropóján kezdtük aztán el bemutatni a Klímapolitikai Intézet munkáját, és gondolom, hogy most előkészítés alatt lévő törvényekről, ha van közük hozzá, hanem ön nem beszélhet, viszont különböző kérdéseket felvethetnek, sőt, hát ön is mondta, tulajdonképpen erre jöttek létre, hogy felszínre hozzanak problémákat, esetleg felhívják a figyelmet bizonyos területek szabályozatlanságára.
Alapvetően van mozgástörünk ezen a területen, mint említettem, gyakorlatilag minden témához kapcsolódó szaktárcával aktív kapcsolatunk van, ideértve az Innovációs Technológiai Minisztériumot, az Agrárminisztériumot, bizonyos kérdésekben a miniszterelnökség, tehát hogy megvannak ezek a kapcsolatok, és vannak természetesen formális együttműködések, amik sok esetben ilyen projekt alapúak, például lesz egy ilyen együttműködésünk a miniszterelnökséghez tartozó Lechner Tudás Központtal, ahol egy zöld városok indexet szeretnénk létrehozni, az egy nagyon érdekes projekt lesz, és vannak olyan informális együttműködések, ahol természetesen van lehetőségünk elmondani sok esetben azt is, ami akár személyes vélemény, és akár ami mondjuk intézeti álláspont is, azt gondoljuk, hogy érdemes lenne abba az irányba, például a klímasemlegességi célok elérése irányában olyan aspektusokat megvilágítani, ami talán megkönnyíti a kormányzat munkáját is. Nyilvánvalóan mi nem egy törvényalkotásban munkálkodó szervezet vagyunk think tankként, tehát mi tanácsot adhatunk, fölvethetünk problémákat, döntéshozóknak segíthetjük a döntés előkészítő munkánkkal a munkáját, viszont nyilvánvalóan a döntés az nem nálunk van, tehát hogy az a döntéshozók privilégiuma.
Világos, hogy a nevükből is kiderül, de hát, hogy egyébként mennyire fogadják szívesen ezeket az ötleteket a döntéshozók?
Nagy a nyitottság, azt mondhatom, és ez nagy örömünkre szolgál. Aktív és jó az együttműködés. Több egyéni országgyűlési képviselővel is együtt dolgozunk, illetve országgyűlési bizottságoknak is szállítunk be háttéranyagokat, ahol azt látjuk, hogy nagy örömmel fogadják ezeket az anyagokat, van rá igény, hiszen ez egy olyan kérdéskör, amiben, hogyha utána olvas az ember akár az energetikába, akár az agráriumba, élelmiszeriparba, sokszor egymásnak ellentmondó információkkal találkozhatunk. Nem egyszerű annak eligazodni, aki nem nap mint nap ebben tájékozódik, és éppen ezért örömmel fogadják azt a mondjuk így, hogy segítő kezet, amit mi tudunk nyújtani.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Litkei Mátéval, a Klímapolitikai Intézet igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.